Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbálod tegye őt. Mester, szólította meg. Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így felett. Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne? A törvénytudó így válaszolt. Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erőből és teljes elmédből. Fele barátodat pedig, mint saját magad. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól. De hát ki az én fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Történt, hogy egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rabok kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan tarták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellett. Aztán én levitt adott arra. Ő is meglátta, de elment mellett. Végül egy szamaritánusnak is arra jött az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte. Majd pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba, és gondoskodott róla. Másnap elővett két dénárt. Odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Viseld, polgár, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz? E három közül ki volt a fele barátja annak, akik a rabló, aki a rabló kezébe került? A törvénytudó így válaszol. Aki irgalmasságot cselekedett, Jézus így folytatta. Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Ez az evangélium igéje.
Áldunk téged, Krisztus!
Akkor állam amikor elérjük a saját korlátainkat, akkor nagyon sokféleképpen tudunk az akkor kialakuló, körülöttünk kialakuló és a bennünk kialakuló világgal hát valamilyen dűlőre jutni. És nagyon sokféleképpen szoktunk általában ilyenkor reagálni ezekre a kialakult helyzetekre. Mégis azt gondolom, hogy anélkül, hogy végigmennék ezeket a helyzet elemzéseket végezve ezeket a szituációkon, azt gondolom, hogy mégiscsak a megoldás, bármelyik utat is választjuk, az a bizalom lesz. Az a bizalom lesz, mégpedig egy olyan bizalom, ami képes bennünket belülről újra felépíteni. Ugyanis amikor az ember a korlátait eléri és állandóan neki ütközik a falnak, egy idő után az ember széthullik. És szüksége van arra, hogy valaki vissza fölépítse, visszaadja az életének az irányultságát, az értelmét, az összetettségét, de úgy általánosságban nagyon sok mindenre szüksége van. És amikor látjuk ezt és szembesülünk ezzel Jónás történetében, akkor nyugodtan eszünkbe juthat a magunké is, és olyan emberek is, akik körülöttünk élnek. És azt gondolom, és majd ugye látni fogják talán a kedves tatai testvérek is, hogy Mária óriási segítség ebben, hogy ezt az utat valamilyen formában végig tudjuk járni. Hát először is Jónás ugye Ninivébe megy, látjuk, hogy Ninive megtéréséről van szó, de én sokkal inkább azt gondolnám, hogy egy másik nagyvárosról kellene kicsit közösen gondolkodnunk, ami nem Ninive, hanem sokkal inkább Jeruzsálem, amiről nagyon sokszor beszélnek a proféták, és nagyon sokat hallunk az Ószövetségi Szentírásban, de higgyék el, hogy az se egy kellemes hely. Tehát nem csak ma nem, mostanában, mert mostanában biztos, hogy nem az, de alapvetően ami az ott élő, nem a lelketünk. És amikor Jeruzsálemben olvasunk az Ószövetségben, olvasunk volna az Új Szövetségben, akkor ezt a Jeruzsálemet úgy szokták általában, főleg az Új Szövetségben elég terjeszteni, hogy ez az Istennek a város. Ugye ez egy hatalmas nagy város, aminek van 12 kapuja, nagyon sok alapja van, van egy nagyon szép felépítettsége ennek a városnak, de ennek a városnak mégsem ez adja az igazi lényegét. Nem ez a városnak az igazi fundamentuma és alapja. Ennek a mennyei Jeruzsálem, az az Isten országát, és most már talán egy kicsit világosabban látjuk, hogy a mi egyházunknak, a mi közösségünknek, ami valójában már Isten országának az előképe kellene, hogy legyen, ugye ahonnan már az Isten országába lehet bejutni, ennek a közepébe, egészen bent a közepébe, ennek a bárányba. A bárány. A bárány alkotja az alapját, és alkotja az erőforrását ennek az egésznek, amit így Jeruzsálemnek, Isten országának, vagy mondjuk ki, a mi egyházunknak hív. És nekem mindig olyan kellemes érzés visszajönni ebbe a templomba, bár nem csak kellemes emlékek élnek bennem, azért János atyának elég nagy keze volt, és a pofontodon az fájt. Én megkaptam egy párat tőle, úgyhogy ezért azért az emlékek még megosztanak, de mégiscsak azt kell, hogy mondjam, hogy az a kinyitott a gyóntatószéken engem mindig megfogott, és a jól emlékszem a belső gyóntatószéken is ott van, ahogy a jó pásztor a bárányt fölteszi a vállára és viszi. Ugye az a kép, amit a Szentírásban az evangéliumban próbáltak átrajzolni, ez engem mindig nagyon megfogott. És ebben a képben természetesen bennünket Jézus ragad meg, aki a bárányt ugye a vállára veszi, és ugye értük a szimbolikus jelentését is mindennek, hát a bárány lehet mi magunk. És Jézus az, aki viszi. Igen, de tudják, ez úgy van, hogy itt a földi életben, ahova Jóisten bennünket rendelt, most ebben a pillanatban itt Tatán, ebben a templomban, itt itt szerepet eljátszanunk. Nekünk kell vinni a bárányt. Nekünk kell vinni a bárányt, és nekünk kell a bárányra lehetőleg minél nagyobb és minél közelebbi életszövetséget kötni. Azért, mert Mária így tanít bennünket. Azért, mert a szűzanya azt mondja, hogy az út, amin a hívő embernek Isten országa felé haladni kell, az út, ami a megtéréshez vezet, ami Istenhez vezet, az út, ami Jónást is végül majd el fogja vezetni az ő Istenéhez, és remélhetőleg bennünket is el fog vezetni az ő Istenünkhöz, az a bárányon keresztül megy. A bárány, ami jegyesünk. Nekünk szeretnünk kell a bárányt. Mert a bárány is szeret bennünket. A bárányon kell az életünk középpontjának. Amíg nem a bárány, amíg megváltunk a mi életünknek a középpontja, addig nem fogunk tudni előre jutni. Addig meg lesznek a falak, ahogy Jeruzsálemben a kap, ahogy ennek a templomnak a falai, mert már gyerekkorom óta ismerem, és a csodálatosabbnál csodálatosabb dolgai, képei, stációi, minden meg lesz. De ha a bárány hiányzik, ebből az egészből a megváltó Krisztus hiányzik, akkor az egész megesen. Ezért is volt olyan jó rájöttében, amikor érkeztem, és középen akartam tenni, hogy azt szoktam meg, de nem jutottam be. És akkor mondják, hogy oldalt kell most már bejönni a templomba, amikor megláttam, hogy szentségimádás van. És hogy itt imádkozó emberek vannak, akik a bárányhoz fordulnak. Ami megváltóhoz fordulnak. És szeretnék, hogyha az életünk középpontja valóban a bárány lenne. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. És Jónásnak is meg kellett tanulnia, hogy az életének a középpontja az nem a saját elképzelései, vágyai, nem a saját meglátásai és gondolatai. Az életünknek még nem is az a középpont, nem csak törvény kell, hogy a középpontja legyen, hanem maga az Isten az életének a középpontja. Kérem, Mária mindenki előtt az egyházban, ezért törvény, ezért a óriási érték, mindenki előtt az egyházban, még mielőtt az egyház tételett volna, Pály lett volna, az egyház már ott élt Máriában. Ő hordozta magát az egyházat. És ez egy olyan nagy jel nekünk, jel kellene, hogy legyen nekünk, hogy mi is lássuk, és mi is példát vegyünk róla, hogy minden változás igazából a bárány és a közöttünk fennálló reláció. Ez nagyon fontos, hogy mi is befogadjuk, és a mi szívünkben legyen elsősorban változás. Álljon be változás. Hogy ne a külsőségek, a fal, a kapuk, az alapok, a díszítés, ne a mi saját vágyaink, álmaink határozzák meg a mi életünket és a mi hitünket, hanem az tényleg a bárány. Az áldozati bárányra épüljön. És akkor már csak egy lépés van az evangélium. Nem akartam róla beszélni, de kéret, kéri magát. Ezt kellett megtanulni az ifjúnak. Mit kell tennem, Mester? És elhangzik a szamaritánus. Azt mondja a fiú, mindent megtettem. Törvényt megtartottam, adakoztam. Tehát egy igazi zsidó, nagyon itt volt az ő világ. Ez az ő gyengesége. És erre próbálja rávezetni őt a Isten. Testvéreim, látjuk azt, hogy jobb tanító mester és jobb támogatót, mint Mária, ami égő édesanyák, nem található. Ő az, aki meg tudja mutatni, milyen az, amikor az egyház bennünk él, és milyen az, amikor nekünk az egyházban kell élnünk. Ő mind a kettőre nagyszerű példa. És azt gondolom, pontosan ezért ő az első azok között, akikre felnézhetünk. És azt gondolom, hogy ő az, akihez egészen nyugodtan és nagy bizalommal lehet fordulni, és kérni az ő közbenjárását, hogy igen, jó lenne, hogyha most már az életemben egy kicsit előre jönnék, és segítsen rendezni magamban és a környezetemben mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy valóban az én életem az örök élet felé irányuljon. Máriánál jobb tanítót ebben nem fogunk találni. És amikor hallom, hogy az emberek József fűzért imádkoznak a templomban, még egy gondolatot engedjenek meg, aztán befejezem, meg hosszú leszek, és biztos már a témánosan is éges, és valamit biztosan szeretne már vacsorázni, mert egyébként is elfogadtságban. A rózsafűzér imádságra egy borzasztó unalmas dolog tud lenni, szokták mondani. Egészen addig lesz unalmas és bontatott számunkra ez az ima, ami meg nem értjük ennek a mélységeit. Persze ehhez ügyük, és ehhez sokat kell imádkozni a rózsafűzért, hogy valaki valóban azt úgy a maga lelki intelligenciájával ezt az imát, ami van. De én azt gondolom, hogy egészen addig, amíg mi a rózsafűzér imádságban azt meg tudjuk tenni, hogy teljesen rátalálkozunk a szavakra, amiket kiejtünk a szánkon, amikor ezt az imát mondjuk, nem kell semmire gondolni. Semmire. Nincs szüksége. Nem kell rajta fejben értekezéseket írni a titkokról. Semmi szükség nincsen rá. Egész egyszerűen csak ráhagyatkozni a szavakra, és hagyni, hogy a kinyilatkoztatott szavak bennünket építsenek belőle. Ez önmagában egy olyan nagy változást fog bennünk okozni, hogy a bizalmunk egészen biztosan meg fog erősödni. Testvéreim, ez a szentmiség, amit most bemutatunk, ez adjon a sok kegyelmet mindannyiunknak kívánom, és sok kitartást és erőt abban, hogy Mária segítségével valóban közelebb kerülhessünk a mi életünk végső céljához, a mi Urunkhoz.
Isten fizesse meg!